Kezdjük egy imádsággal. Urunk, hálát adunk neked azért, hogy a te igéd köré gyűlhettünk, és hogy lélekben tényleg a te lábad elé telepedhetünk. Olyan jó lenne, hogyha a töredezett gyarló emberi szavakat felhasználnád arra, hogy a te akaratodat azokon átközöld velünk. Ha kiáradna azon keresztül a te kegyelmed, a szereteted, a hívogatásod, a tisztogató munkád a mi életünkre, kérünk, hogy légy így jelen közöttünk, és taníts bennünket a te igédből a te utadon járni. Hallgass meg a te nevedért. Amen. Mindenki előtt ismert, hogy a délelőtti alkalmainknak mi a témája. A lapon is megkaptuk, de talán már korábbról is esetleg. Ugye az a összefoglaló címe ennek a délelőtti igehirdetési, igetanulmányozási sorozatnak, hogy légy példája a hívőknek, és az alap ige pedig a Timóteushoz írt első levél, 4. fejezetének a 12. verse. Én ezt most szeretném is felolvasni, sőt most így az első alkalmon, hogy egy kicsit jobban összefüggésekbe is tudjuk látni ezt a mondatot. A még ezt követő néhány verset olvasom, tehát az 1 Timóteus 4.12-től a 16-ig, aztán majd még egyszer a 12. verset felolvasom, ami az alapja az áhítatnak. Senki meg ne vessen ifjúkorod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Amíg megérkezem, legyen gondod az írás felolvasására, az ige hirdetésre, a tanításra. Ne hanyagold el a benned lévő kegyelmi ajándékot, amelyet profécia által kaptál a vének kézrátételével. Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is. És még egyszer akkor a 12. verset, amiről majd itt beszélni szeretnék. Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Hadd kezdjem azzal, hogy amikor Annától megkaptam ezt a témát, meg főleg amikor foglalkozni kezdtem vele, mert ő ajánlotta ezt az igét a csendes hétnek a témájául, akkor meglehetősen nagy kihívásnak éreztem, hogy egyetlen igeversről egy héten át beszélni, egy csendes héten át, meg is ijedtem egy kicsit, mit fogok én erről itt mondani majd. De aztán, ahogy elmélyedtem ennek az igének a tanulmányozásába, úgy egyre inkább meggyőződtem arról, hogy mennyire fontos dolog, amikről itt beszél az apostol Timóteusnak, ránk nézve is, a mi életünkre nézve is. Egy kis erősítés is volt, szinte ugye itt példaképről van szó, legyen Timóteus egy példakép, és nemrégen készülés közben megkeresett egy fiatal édesapa, beszélgettünk, egy olyan családról van szó, akik formálisan még egy Budapesten lévő nem református gyülekezetnek a tagjai, de ott olyan irányba kezdenek menni a dolgok, hogy nem érzik igazán már jól magukat, és új gyülekezetet keresnek maguknak. És a fő motiváció ebben a változtatási szándékban, ahogy elmondta, az, hogy féltik a kisiskolás korú gyerekeiket az ottani hatásoktól, és így fogalmazott, hogy szeretném, ha olyan nagyobb fiatalokat láthatna, akik példaképül szolgálhatnának neki. És ez úgy meg is erősített engem abban, hogy tényleg mennyire fontos az, hogy itt ugye ilyen fiatalabb korosztály van jelen, hogy ti fiatalként hogyan forgolódtok gyülekezetben és egyáltalán az életben, hogy az életetek egy jó példa legyen. Az ige jobb megérdése érdekében bevezetésként itt úgy érzem, hogy szükséges azért Timóteusról, ennek a levélnek a címzetjéről egy pár gondolatot így fölfrissíteni. Valószínűleg tartom, hogy hallottatok már ezekről a dolgokról, de hogy mégis azért így frissebben álljanak előttünk. Ugye Timóteusról tudjuk, hogy egy szolgálatra elhívott, feladattal, szolgálattal megbízott fiatalember volt. És hogy a jelen helyzetét, amiben ő kapja ezt a levelet az apostoltól, jól megértsük, talán szükséges egy kicsit fölvázolni az ő kapcsolatukat is, a múltjukat. Pál apostol az első missziói útja során jut el Lisztrába, ahol Timóteus élt, egy görög apának és egy zsidó anyának a gyermeke volt Timóteus, és minden bizonnyal az apostol ottani szolgálatára tér meg. Ott az első missziói út alkalmával nincs említés téve még őróla, de amikor a második missziói útja során Pál apostol újra arra jár, a közben eltelt idő alatt olyan látványos növekedés történt ennek az ifjúnak az életében, hogy az apostol alkalmasnak véli őt arra, hogy vele magával vigye a szolgálatra és segítőtársa legyen. Ez körülbelül úgy Krisztus után 52-re tehető ez az időpont, és tényleg nagyon jó kapcsolatban vannak. Az apostol a lelki gyermekének nevezi, szinte egy ilyen apa-gyermek kapcsolat van közöttük. Aztán Pál apostol, amikor az első római fogságból szabadul, ugye az apostolok cselekedeteiről szóló könyv az első római fogságáról való beszámolóval zárul le. Az utána következő eseményekről kevés adatunk van, mert ezt már nem írta le Lukács az apostolok cselekedeteiben, inkább az ezután íródott leveleiből szedhetünk össze olyan ismereteket, olyan kis mozaik darabokat, amiből kirakható valamelyest a folytatás, és valami olyasmi derül ebből ki, hogy ő később újra végiglátogatja azokat a gyülekezeteket, ahol korábban már szolgált, így Efézusba is elmegy, ahol hosszabb időt töltött régebben, és megy vele Timóteus is. Aztán Pál apostolnak onnan tovább kell mennie, Macedóniába megy, de ott nagyon fontos megoldásra váró feladatok vannak, és ezért megbízza Timóteust, hogy legyen ő a gyülekezet élén álló vezető, és végezze el azokat a dolgokat, amit ott ő már nem tudott megszervezni, és ez Timóteusnak egy roskasztó nagy feladat, teher. Nem könnyű ennek elevet tenni, ige szolgálat, lelki gondozás és mindenféle tévtanítókkal való küzdelem, ha elolvassuk ezt a levelet, látjuk, hogy nem volt problémamentes egyáltalán ez a gyülekezet, és ezek próbára teszik ezt a fiatalembert, aki kiderül azért a rá történő utalásokból, hogy egy félénkebb, visszahúzódó, nem egy ilyen központba kívánkozó ember egyáltalán, és még ráadásul fizikailag, testi értelemben sem valami nagy erejű és nagy egészségű ember lehetett, éj egy kevés borral a gyomrodra való tekintettel, ugye mondja az apostol. És ebben ad segítséget az apostol Timóteusnak, tanácsolja őt ebben a meglehetősen nehéz szolgálatban. És az egyik legnehezebb probléma, az egyik legnagyobb akadály abban, hogy ott ő a szolgálatát végezze, az ifjú kora volt, az életkora volt, ez kiderül, erre utal itt az igénk is. Amikor az apostollal találkozik, akkor így a Biblia tudósok szerint körülbelül olyan 20 éves lehetett ez a fiatalember. És aztán most, amikor itt ez a levél neki szól, ez körülbelül Krisztus után 62 és 64 között történt, akkor a 30-as éveinek a első felében járhat, pontosan nem lehet megállítani, 31 néhány éves volt akkor Timóteus. Ez talán itt mai hallgatókat meg is lep, hogy hát akkor mi a probléma az életkorával, hogyha egyszer ennyi idős. Az a probléma, hogy abban az időben a szemléletmód az nagyon más volt, mint a mai időkben. A mi életkorral kapcsolatos szemléletmódunk, manapság ennyi idősen már régen magas vezető pozíciókban lehetnek emberek, sőt már útban van a kiöregedés felé némelyik munka területén. De nem így volt ez akkor, abban az időben ezzel a szóval, ezzel a neotész görög szóval, ami itt vele kapcsolatban elhangzik, az olyan korú ifjakat volt szokás megnevezni, akik a katonaköteles kort, hadköteles kort elérték már, és annak a végéig 40 éves korig. Tehát 40 éves kor alatt ifjúnak tekintették ezeket az embereket, és ez a keresztény egyházi gyakorlatban is tulajdonképpen így jelen volt ez a szemlélet. Később az apostoli kánonok is előírják, hogy püspöki tisztségbe, azaz gyülekezet vezetői tisztségbe 50 éves kor fölötti ember léphet csak, mert így fogalmaz ez, hogy akkor hagyja maga mögött a fiatalos nyugtalanságot. Hát lehet ezen gondolkodni, hogy igaz, nem igaz, biztos sok igazság van ebben, de azért Timóteus nekünk nem aféle zöldfülű kezdő embernek kell egy ilyen tinédzserféle fiatalnak elképzelni, és mégis sok problémája volt. Ezek a problémák főként bizonyára abból adódhattak, hogy az idősebbek lenézték őt, voltak biztos, akik fúrták irítségből, megpróbálták mószerolni és lejáratni őt, előítélettel voltak vele kapcsolatban, és egy pillanatra itt gondoljunk bele abba, hogy milyen érzés úgy valóban akármilyen munkahelyen dolgozni, forgolódni, hogy tudjuk, hogy ilyen emberek susmusolnak a háttérbe, és ilyen emberek várják azt, hogy na, mikor botlik meg valamibe, és mikor lehet belekötni, és kritizálni, akár rágalmazni is. Ez nagyon nehéz dolog, és azt gondolom, hogy a legtöbben az ilyenféle kellemetlenségeket nagyon nehezen viselik az emberek. A gyülekezetekben, keresztény körökben még kevésbé várná az ember, hogy ilyesféle dolgokban része lehet, de van része, hadd mondjuk alázattal és nagy bűnbánattal, hogy ez bizony nagyon jellemző a keresztény közösségekre is. Lehet, hogy túlzásnak hangzik, de én már hallottam olyat, hogy semmivel nem különb sok keresztény közösség világi közösségeknél. Lehet, hogy nincs igazam ezt. Ti, akik jobban a világban is forgolódtok, jobban összetudjátok hasonlítani. Na hát, ez nem volt könnyű Timóteusnak, és az apostol abban ad ő neki tanácsot, hogy mit tegyen ezekkel a felé irányuló rosszindulatú dolgokkal kapcsolatban, kritikákkal szemben, hogyan lehet ezeket elhallgatni, semlegesíteni, hogyan lehet, mit lehet ezzel tenni. Ugye ösztönből a legtöbb ember zsigerből erre úgy válaszol, hogy keményen, határozottabban lép föl, és amilyen az agyonisten, olyan a fogadjisten, ez az óemberi természet. És az apostol azonban más módot javasol Timóteusnak, nem szigorral, nem hatalmi szóval, hanem példamutató élettel lehet ezeket a dolgokat orvosolni, helyretenni. Légy példakép, mondja az apostol ennek a fiatalembernek. Légy példakép a gyülekezet tagjai előtt. Ha az itt felsorolt keresztjén erényeket átgondoljuk, ugye beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban, akkor tényleg ezek a keresztjén erények, meg ezek a területek azok, ahol leginkább fogást lehet találni az emberen, ha valaki rossz indulattal próbálkozik. De ugyanakkor ezek a legmeggyőzőbb érvek is, hogyha valaki viszont ezeken a területeken krisztusi módon meg tud állni. És ez nem csak fiatal életkorú emberekre vonatkozó dolog, hanem ez életkortól függetlenül, ez egy alapszabály. Péter apostol levelében is találunk ilyet, ő nem fiataloknak címzi, hanem az üldözött, szorongatott, rágalmazott, vádolt keresztjéneknek azt mondja, hogy éljetek úgy, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a Krisztusban való jó magatartásotokat. Ezt mondja nekünk az Isten igéje tanácsként. Légy példakép, légy tüposszá, típussá, légy a hívő keresztjén embernek a típusává. Hogy aki rád néz, az azt látja, hogy ilyen egy hívő keresztjén, egy hívő fiatal. Ahogy itten elmondtam néhány dolgot, abból azt látjuk, hogy egyfelől Timóteusnak a helyzete az meglehetősen speciális, másfelől meg az is kiderül, hogy egyáltalán nem egyedi, mert amiket Pál a figyelmébe ajánl, az minden keresztjén ember számára, minden keresztjén fiatal számára is fontos. Útmutatásából azt érthetjük meg, hogy mit vár az Isten a fiataltól? Most azért elsősorban itt, az itt lévő korosztályra gondoljunk. Mit vár Isten? Milyennek akarja látni Isten a fiatal korosztály tagjait? A fiatal hívő keresztjéneket? Mert ugye itt ugyanaz apostol írja le, de azért ne felejtsük el, hogy ez Isten igéje, az Isten akarata, szólal meg benne, és az Isten azt várja tőlünk, hogy mi legyünk a fiatal keresztjén típusává, és aki ezek nélkül, az erények nélkül próbál keresztjén ember lenni, az meglehetősen hiteltelen ember lesz az bizonyos a többiek előtt. És most már itt, hogy egy kicsit konkrétabban a mai témánk felé forduljak, ugye öt ilyen erényt sorol föl, éppen egy-egyet tudunk itt minden nap majd egy kicsit szemügyre venni, egyenként, ha ezeket megvizsgálgatjuk. És első tanácsa az, hogy légy példa a beszédben. Légy példa a beszédben. És biztos nem véletlen, hogy az apostol a beszédnél kezdi Timóteusnak az okítását, mert az, hogy mi milyenek is vagyunk, arról legkönnyebben és leggyorsabban a beszédünk árulkodik, tanúskodik. Bár az ember tud alakoskodni, de azért azt gondolom, hogy ez az a gyümölcs, ami legelőször megmutatkozik valakinek az életében, a beszédéből, már a hanghordozásából, már hangsúlyokból, hogy szólal meg, hogy nyilvánul meg, már abból sokszor nagyon sok mindent következtetésképpen le lehet vonni emberekre, hogy egy indulatos, szangvinikus alaptermészetű, vagy inkább egy meggondoltabb ember, egy szelízebb természetű ember, már ebből sok minden kiderül. Valamelyik este a tévéhíradóban, vagy valami műsorban egy olyan Magyarországon élő szíriai származású férfival beszélgetett ott a műsorvezető, aki most ezeknek a migránsoknak az ellenőrzésénél tolmácsként működik közre, és megkérdezték tőle, hogy tudja fölismerni, hogy ki melyik országból jön. Mondta, hogy van egy irodalmi arab nyelv, ezt mindenki érti, de azért van egy ilyen tájnyelvi országra jellemző dialektus is, és ha valaki megszólal, csak köszön neki, ő már abból meg tudja állapítani, hogy melyik országból való körülbelül. És ez tényleg így van, hogy a beszédünk az elárul sok mindent rólunk. Nem az egyetlen csalhatatlan névjegy a beszédünk, de árulkodik rólunk. A beszéd az egy csodálatos kiváltság, egy csodálatos adottság, ajándéka az Istennek. Ha arra gondolunk, hogy az élőlények között a beszéd az ember legjellemzőbb képessége sajátja, akkor hálásak is lehetünk. Tudjuk, hogy az élőlények, még az egyszerű rovarok is tudnak információkat közölni, és csodálatos lehet azon, hogy ha valaki ért ehhez, vagy hallott már róla, hogy a hangyák például hogy tudnak ilyen közösségben élni, vagy a méhecskék hogy adják a maguk táncmozdulataival tudtul a többieknek, hogy hány kilométerre, melyik az irány, melyik irányba, hol lehet éppen egy virágzó mezőt áll, ámulatra méltó dolog. De hol van ez az emberi beszédhez képest? Héttanórán, mikor a 10 parancsolatot tanultuk a gyerekekkel, emlékszem egy alkalomra, és ott a 3. parancsolatról volt szó, hogy az Úrnak a te Istenednek a nevét hiába felneved, és a beszédnek a tisztaságáról is ottan szó esett, és hogy egyáltalán a gyerekek is fölfogják, hogy milyen nagy dolog az, hogy mi beszédben tudjuk közölni a gondolatainkat. Ilyen activity-féle játékot kezdtünk a hittanóra elején. Olyan mondatokat kellett elmutogatni, amivel elvont fogalmak is voltak. És hogy küzdöttek azért, hogy nagy nehezen próbálják megértetni azt a mondatot, amit egyébként meg 3 másodperc alatt elmond a többieknek. Egy hatalmas dolog a beszéd. De ugyanakkor pedig egy elgondolkodtató dolog, hogy mennyire vissza tudunk mi ezzel élni. És mennyire rosszul tudjuk ezt nagyon sokszor használni. A beszéd az ember életének egy olyan megnyilvánulása, olyan területe, ahol a legkönnyebben és a leggyorsabban, leggyakrabban vétkezik az ember. És nagyon súlyos dolgokat lehet elkövetni a beszédünkön keresztül. Nagyon sokat árthatunk, mint ahogy nagyon sok jóra is használható, de nagyon sok rosszat is tehetünk vele. Van egy ézsaiási profécia, lehet, hogy nem tudom pontosan hirtelen idézni, de abban arról van szó, ahogy a megváltó azt mondja, hogy megtanított engem az Úr arra, hogy a megtört szívűeket tudjam erősíteni a beszédemmel. Megtanított engem az Úr. És a Szentírás sokat foglalkozik az ember beszédével, a példabeszédek könyve, bölcsességirodalom különösképpen is tele van erre vonatkozó nagy igazságokkal, de legösszefüggőbben azért a beszéddel kapcsolatos problémákra a Jakab levelében találunk a 3. fejezetben, ahol a nyelv bűneiről beszél Jakab, és én arra gondoltam, hogy fölolvasom, nem akarom én ezt ittem magyarázni végig, de többet ér, ha fölolvasom, mint hogyha 5 percig róla beszélek. Keressük is ki esetleg, és együtt olvassuk. A 3. fejezetnek az első 12 versében található ez. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Mert sokat vétkezünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét. Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk. Éme a hajókat bármilyen nagyok és bármilyen erőszelek hajtják is őket, egy egész kis kormányróddal oda lehet irányítani, ahová a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is, milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Éme egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől. Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelídíthető. Meg is szelídíti az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni. Fékezhetetlenül gonosz az. Telve halálos méreggel, ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lenni. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja-e az édes és a keserű vizet? Ahogy teremhet-e testvéreim a füge olajbogyót és a szőlő fügét? Sorsforrás nem adhat édes vizet. Hát ebben rengeteg minden van, nem akarom ezt itten magyarázgatni, de valóban tudjuk, hogy tudja egy rágalom, egy rosszindulatú pletyka, egy megjegyzés tűzbe borítani az emberi közösségeket, gyülekezetekbe is sokszor mekkora probléma, mennyi feszültség támad ebből az ezt mondja, azt mondja. Lehet tényleg szúrni, döfni, pusztítani az emberi nyelven, miközben a legnagyszerűbb dolgokra is ugye ezt adta Isten, hogy az igét hirdessük, hogy az ő szavát adjuk tovább, a beszélünk el. És mégis gyakran válik az ördög eszközévé. Nyilván az apostol azt szeretné éppen Timóteusra, hogy ennek a fiatal szolgának, Isten szolgájának a beszéde az egy gyógyító eszköz legyen. Az egy áldásokat közvetítő eszköz legyen. És manapság pedig azt gondolom, hogy különösen is fontos ez, mert a mai tendenciák, amennyire én látom, abba az irányba mutatnak, hogy egyre jobban beszennyeződik a beszéd, egyre jellemzőbb az, hogy trágár, alpári, egészen intelligens, iskolázott emberek is minősíthetetlen módon beszélnek. Néha megdöbben az ember, hogy gyerekek szájából, egészen kisgyerekek szájából miket lehet hallani. És tényleg szinte sik manapság az, hogy irodalmi művek tele vannak mindenféle trágár és alpári dolgokkal, szennyes szövegekkel. Szinte egy divat, és ez egy ma jól menő írónál szinte elvárt dolog. Most halt meg nem régen, ugye pár napja Eszterházy, az író, hát az ő könyveire különösképpen is jellemző volt az ilyenfajta stílus. És az emberek csúnyán beszélnek, káromkodnak, ránk magyarokra ez különösen is, mint nemzeti bűn szinte jellemző. Emlékszem, még az előző gyülekezetben szolgáltam, akkor valakivel beszéltem komoly dolgokról, és ő is jó indulattal, meg készségesen beszélt, de egy borzasztó szájú ember volt. És lépten nyomon, amikor beszélgettünk, akkor se tudta megállni, hogy ne káromkodjon. Olyan dolgok jöttek ki a száján, hogy hogy fölborzolódott a szőre hátamon, azt kellett neki mondani szeretettel, hogyha még most se tudja abba hagyni ennyi időre, akkor itt pontot teszünk a végére, mert én ezt nem tudom így hallgatni tovább. Iszonyú, hogy ilyen szópótlékként mivé válik az embereknek a beszéde, és sok minden beszivárog a hívő embereknek a beszédébe is ebből a világi szennyből. Mit kíván Timóteustól az apostol a beszéddel kapcsolatos buzdításban? Milyen legyen a hívő embernek a beszéde? Hát erről sok mindent lehet mondani. Talán azzal érdemes kezdeni, hogy legyen méltó a mi elhívatásunkhoz. Legyen méltó az Isten gyermekeihez. Ránk Isten nagyon komoly feladatokat bízott éppen a beszédünkkel kapcsolatban is. Az apostol magáról azt mondja, hogy őt az Isten mint egy békekövetet azzal bízta meg, hogy hívja az embereket az Istennel való megbékélésre. Hát ilyen szolgálattal nem fér össze akármilyen trágár beszéd, de az Isten szentségével sem. Amikor a Krisztus melletti döntésre hívunk, akkor nem lehet akármilyen szavakkal mondani azt. És hatalmas felelősség valóban a beszéd a ránk bízott üzenet miatt. Ez nyilván, amit itt az apostol mond, nem csak a ige szolgálatra vonatkozik, arra különösképpen is van itt a szövegkörnyezetben ugye erre utaló több mondat is, de bizonyos, hogy Timóteusnak nem csak azokra a pillanatokra vonatkozóan kell komolyan venni ezt az intelmet, amikor ott áll a gyülekezet előtt és igét hirdet, hanem a leghétköznapibb privát beszélgetésekben minden, nem is csak, hogy trágár dolgokat, ilyen minősíthetetlen dolgokat ne mondjon az ember, hanem az ige arra figyelmeztet bennünket, hogy csak olyat mondjunk, ami épít. Ami épít. Rombolni nem csak a csúnya beszéd rombolhat, hanem a kritikáink, a pletykáink, a szórós megjegyzéseink, a sejtelmes utalgatások beszéd közben valakire esetleg. Nagyon sok olyan dolog van, amivel rombolunk. Rombolunk az örökös panaszkodásokkal, és végtelen sok mindent el lehetne mondani, hogy mennyi minden kijön a mi szánkon, ami nem épít, hanem sokkal inkább rombol. Egy-két ilyen igét én kiírtam itt magamnak az Efézusi levélből, ezt csak felolvasom, nem részletezem. Azt mondja ott az apostol, semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építése, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Vagy egy kicsit később azt írja az apostol. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. És mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. És még azt is mondja máshol, hogy tanítsuk egymást, akár az igének a szavaival. Mennyire fontos dolog az, hogy át tudjunk adni alapvető hitbeli igazságokat másoknak. Most volt nemrégen a gyülekezeti táborunk, és egy fiatal családapa jött hozzám beszélgetni. Ő olyan valaki, aki most kezd így a keresztény hit felé közeledni, korábban ő ilyen keleti vallásokkal foglalkozott, és amikor olvassa a Bibliát, és eszébe jutnak a korábbról ismert fogalmak, test, lélek, meg egyéb ilyen antropológiai kifejezések, főként ilyen dolgok, vagy a Szent Háromsággal kapcsolatos kérdései voltak. És amikor befejeztük a beszélgetést, akkor tényleg nagyon hálás volt, és megmaradt egy mondat, amit így ezzel kapcsolatban mondott. Azt mondta, hogy nehéz olyan keresztényekkel találkozni, akikkel ilyesmiről lehet beszélni, és példaképpen a saját édesanyját hozta föl, aki egy buzgó hívő keresztény asszony, és sokszor noszogatja a fiát, hogy döntsön, térjen meg Jézus Krisztushoz, de nem tudja elmagyarázni igazából azt, ami ezt a fiatalembert érdekelni, ami neki fontos dolog lenne ahhoz, hogy tisztuljon a szívébe, a fejébe ez a sok zűrzavaros gondolat. És nagy kérdés, hogy mi tényleg hogy tudjuk átadni a hitünk igazságait. Hogy mennyire tudjuk elmondani érthetően, vagy valami mások számára érthetetlen kánaán nyelven elmondjuk azokat, amiből hát nem biztos, hogy sokat értenek a hallgatók. És azt mondja az ige, hogy a beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni. Ez is egy fontos dolog, azt gondolom. És mit is érthet vajon az apostol ez alatt, hogy legyen kedves, sóval fűszerezett, jó ízű beszéd? Azt gondolom, hogy nem azt jelenti, amit manapság sok helyen értenek alatta, hogy az igehirdetők a szószéken poénkodjanak, nevettessék meg a hallgatóságot. Ez egyre divatosabb dologgá kezd válni, és az emberek sokszor ezt szívesen fogadják. Volt már, aki nekem is megjegyezte, hogy kár, hogy a humoromból nem viszek föl többet a szószékre. Akik közelebbről ismernek, azok tudják, hogy tényleg van azért némi kis humorérzékem, meg szeretek is kötetlen beszélgetésbe egy bizonyos határig azért humort, de valahogy én a szószéken nem tudok humorizálni. Nekem az ottan nagyon keresztbe állna a számba, hogyha ilyen dolgokat próbálnék ottan elmondani, meg valahogy én nem érzem odaillőnek, én nem tudok a szószéken humorizálni. Mert valahol mindig az van bennem, hogy ott életről és halálról van szó. Én nem tudom azt elképzelni, hogy az egyik pillanatban egy jó poént mond valaki, hogy nevet a hallgatóság, és a következő pillanatban Jézus kereszt haláláról beszél, vagy a döntésnek a komolyságáról. De az nyilvánvaló, hogy nagyon fontos, hogy az emberekkel való beszélgetésbe megtalálja az ember a hangot, ahogyan szokták mondani, és Timóteusnak nem lehetett könnyű, mert ott aztán mindenféle ember jelen volt, mint ahogy egy gyülekezetben ez mindig így is van. A gyerekektől, ifjakon, fiatal asszonyokon, az idősekig, öreg emberekig, szabadok és rabszolgák, görögök és zsidók, és mindenféle embertípus, műveltebbek, egyszerűbbek, zárkózottabbak, meg olyanok, akikből dől a szó. Nem mindegy, hogy találja meg az ember a hangot. De ez fontos dolog, hogy meg tudjuk találni az emberekkel a megfelelő hangnemet, hogy ezzel is segítsük az evangéliumot abban, hogy eljusson a szívükig. Akik ezeket az igéket, amiket itt csak felolvastam, is komolyan veszik, és egyáltalán a beszéddel kapcsolatos kérdést, azt gondolom, hogy eljuthatnak oda, hogy úgy kiáltanak föl, mint Ézsaiás az elhívási történetében, az Ézsaiás 6-ban, amikor egy látomásban látja az Urat a trónusán ülni, előtte szeráfok vannak, akik az egyik pár szárnyukkal a lábukat takarják el, a másik pár szárnyukkal a szemüket a Szent Isten elől, és azt kiáltják, hogy Szent, Szent, Szent a seregeknek Ura. És amikor ezt látja Ézsaiás, akkor úgy érzi, hogy megsemmisül. Azt mondja, hogy jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között élek. És ha valóban példaképpé akar valaki formálódni, akkor tisztában kell lennie azzal, hogy a beszédnek a tisztulása, a beszédnek a megszentelődése, az sokkal többet kíván, mint jómodort, önfegyelmet. Tulajdonképpen az ember szívéig kell lehatolni, mert igazából nem a szánkban van a probléma, hanem a szívünkben van a probléma. Ahogy Jézus mondja, a szívből származik minden gonosz, és ott a felsorolt dolgok között beszéddel kapcsolatos fogalmak is vannak, istenkáromlás, meg egyéb dolgok. Minden gonosz a szívből származik. Régebben még fiatal koromban, vagy gyerekkoromban emlékszem, volt valamilyen műsor, aminek a célja a magyar nyelvnek a ápolása volt, gondozása, egy kedves idős hölgy volt a nevére, nem emlékszem, hogy ki volt a műsorvezető, és egyszer emlékszem, az volt a téma, pont a trágár beszéd mennyire terjedőben van, és akkor mit lehetne tenni, erről folytott a beszélgetés, és azt javasolta, hogy büntetést kellene kiszabni, és aki valami ilyen csúnyaságot mond, azt meg kellene büntetni. Hát azt hiszem, hogy ilyen bírságokkal nem lehetne megoldani ezt a problémát, mert a szívben van a probléma. A lelki anatómia szerint a szívvel legszorosabb kapcsolatban a beszédünk, a nyelvünk van. Azért a lelki anatómia, mert tudjuk, hogy a testi anatómia az más, de ami a szívben, az jön ki a szájon, a szívnek a teljességéből szól a száj, amivel telve van az ember szíve, azt mondja a nyelve. És ez egy nagyon komoly dolog, mert a beszéd arra mutat, hogy milyen a szív. Ez is még a korábbi gyülekezetben történt, ott volt a szomszédunkban egy idős gazdálkodó bácsi, állatokat tartott, de nagyon csúnya beszédű ember volt, és őt is egyszer így szeretettel figyelmeztettem, hogy gondolja meg, hogy egyszer majd az Isten előtt számot kell adni minden szóról, amit kimondunk. És akkor azzal védekezett, hogy ő így beszél, hogy tiszteletes úr, az állat kihozza az emberből. És mondtam neki, hogy de csak azt hozhatja ki, ami benne van. Ha egy pohár tiszta vizet keverünk, kavarunk, az nem lesz zavaros, de hogyha abban van valami szenny leülnepedve az aljára, akkor az nagyon csúnya lesz. Ilyen a szívünk is. Ha abban ilyen dolgok vannak, akkor azt fölkeverheti akármilyen kellemetlen dolog. És éppen ezért nagyon fontos, hogy mi van a mi szívünkbe, és hogy megtisztuljon a mi szívünk. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, mondja Dávid. És az apostol pedig azt írja, hogy a Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon. És a Krisztusnak a békessége töltsön be benneteket. Nagyon fontos dolog, hogy komolyan vegyük, átgondoljuk a beszédünket, és hogy ez a hét legyen alkalom arra is, hogy ezen a területen, ha kell, akkor Isten tisztogasson bennünket. Még egy történetet elmondok, ez nagyon megmaradt bennem, Wilhelm Busch-nak az egyik könyvében olvastam. Arról szól, elmondja az ő megtérésének a történetét, ott tulajdonképpen, hogy az első világháborúban katonaként egy roham előtt ott ülnek a lövészárokba az egyik bajtársával, és ott mindenféle malac vicceket mesélgetnek egymásnak, és amikor ő elmondott egyszer egy ilyen viccet, és a társa nem nevetett a poénon, meglökte, hogy mi van, És amikor oda nézett, akkor látta, hogy egy fejlővést kapott ő, és megdöbbentette, hogy áll ez az ember most oda az Isten elé. Az egyik pillanatban még ilyen dolgokat mesél meg, ezen nevetgél, a következő pillanatban ott áll az Isten színe előtt. Nagyon nem mindegy, hogy milyen a mi beszédünk, mi az, amit mi továbbadunk, és hogy tud bennünket Isten használni az életünkben, nem csak direkt módon szolgálatokban, hanem egyáltalán a mindennapi életben. Amen.